Eddi Péter, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat alapító elnöke, az Inforádió arénájának vendége. Beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, és az infostart.hu oldalon, valamint az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kísérhetik. Az elmúlt 29 évben hogy látja, hogy változott a társadalmi szolidaritás mértéke?
Azt gondolom, hogy elfogadottabb lett. Addig, ameddig 29 évvel ezelőtt gyakran úgy néztek ránk, mint valami csodabogára, az, hogy ma az ember egy civil szervezetet vezet, egy civil szervezeten keresztül segít, az egy teljesen elfogadott dolog lett. Inkább talán ott van a különbség, hogy másik oldalról meg többen vannak talán azok is, akik nem törődnek az ilyesmivel, és csak a saját boldogulással törődnek, olyan emberek, akik sok mindent megengedhetnek maguknak. De másik oldalon meg azt gondolom, hogy ez teljesen normális, a világ változik, az embereknek a dolga változik, a gondolkozás módja változik, nagyon sok mindenbe hirtelen más dolguk van, vagy nem is jut el hozzájuk az információ, ezt az egyik legborzasztóbb dolognak tartom, hogy régen, hogyha az ember megnézett egy TV híradót, akkor úgy nagyjából tudta, hogy mi történik az országban, esetleg a világban is. Ma, ha megnézek egy TV híradót, akkor egész biztos, hogy láttam 6-8 balesetet, láttam esetleg valami természeti katasztrófát, és alig-alig szól egy híradó azokról a dolgokról, ami a mindennapjainkat befolyásolja. Tehát nem biztos, hogy informálva vagyok, ha csak egy tévéhíradót megnézek. Nem beszélve arról, hogy merevebbek lettek a vonalok, hogyha valaki baloldali, akkor egész biztos, hogy az ő baloldali butaságát, vagy nem butaságát nyomja. Ha meg valaki jobboldali, akkor csak a jobboldali dolgokat mondja, és kevesebb a párbeszéd is, ezáltal a hírek is laposabbak lesznek. És nem jön belőle semmi olyan ki, amit egy normális embernek adott esetben érdekes, vagy elfogadható, vagy feldolgozható. Mondok egy borzasztó egyszerű példát. Én a Városliget mellett születtem, ott voltam gyerek, ott nőttem fel, ott udvaroltam, és mind a mai napig ugyanabban a lakásban élek, és ugyanott vagyok. Ezért, hogyha a Ligetről beszélünk, akkor legtöbbször azt szoktam mondani, hogy nekem nem mondjon senki semmit a Ligetről, mert nincs olyan fa, amire én gyerekkoromban nem másztam volna fel. És tényleg ismerem az elejét a végét. Most eljött egy választás, megváltozott a főváros vezetése, az különböző politikai okokból bizonyos dolgokat nem akar. Ez rendben van. Az ő dolguk, hogy nem akarnak múzeumot. Én szeretnék egy zöld ligetet, sok virággal, sok fával, de én szeretem a kultúrát is, úgyhogy szeretnék sok múzeumot is. Elképesztőnek tartom, hogy nem jutottak el odáig, azért mégis eltelt most már lassan 2 hónap, hogy leülnek és azt mondják, hogy ott van például, én csak mondok egy pár példát, mert nagyon jól ismerem a területet. Ott van például az állatkert mögött az az elég ronda, rozsda temető, azok a sinek, amik egész biztos, hogy elfoglalnak egy 10-20 hektárt. Ha több zöldet szeretnénk, miért ne lehetne mondjuk a Bajza utca környékén 4 sinpárt levinni a föld alá, és az egészet parkosítani. És akkor lenne 10-15 hektárral több zöld felület, és akkor azt lehetne mondani, hogy valamit valamiért kapjon ez a mostani önkormányzat is valamit, hogy az ő politikai céljai érje el, és azt tudja mondani, hogy igenis keresztül vitt a kormányon az akaratát, és a kormány is ad valamit, mert hozzátesz egy 10-15 hektár zöld felületet, ami ráadásul a budapestieknek is jó lenne, és azt mondja, hogy hát akkor itt több lesz a park, több lesz a zöld felület, akkor jó, de akkor engedjétek meg, hogy a Nemzeti Galériát ide letegye. Nem beszél olyanról, és akkor én erről nem akarok sokat beszélni, mert szeretnék inkább majd a gyermekmentőről, hogy biztos nagyon sokan voltak a Párizsba, a Múzeum d'Orsayba. Az egy gyönyörű állomás volt, és abból lett Párizs egyik legszebb kiállítóterme múzeuma. A nyugati pályaudvar nem biztos, hogy alkalmas arra, hogy múzeum legyen, de mondjuk egy kiváló kongresszusi központot lehetne belőle építeni, amire a világ a csodájára járna, mert a nyugati pályaudvarban annyi minden el van dugva, olyan csodálatos termei vannak, és nagyon adja magát. Mi lenne akkor, hogyha egészen odáig tartana ez a park, hogyha a nyugati pályaudvar környékéről már be lehetne sétálni a Városliget kellős közepébe, és egy csodaként adott esetben a nyugati pályaudvart át lehetne építeni egy ilyen kongresszusi központnak, amiben úgyis hiány van ma Magyarországon, és azt lehetne mondani, hogy jó, akkor a Karácsony Gergelyék kaptak, mit tudom én, 50 hektár parkot, de nyilván budapestiek és a budapesti lakosok kapnának 50 hektár parkot, és hát azért az az igazság, hogy én szeretem a várat, de hogy a Nemzeti Galéria oda nem passzol, az biztos, és akkor hirtelen lenne egy nagyon szép Nemzeti Galéria is. Ilyen egyszerű, csak közösen le kéne ülni, és egy kölcsönösen jó indulatot kéne mutatni. Hát ez a véleményem a hírekről, meg az információkról.
Jó, hogy említette a híreket, meg az információkat, mert azt köztudott, hogy a médiáról konferenciáznak, és most már az internetről is, mert az is média. Nem segít az információ egyoldalúságán az, hogy most már gyakorlatilag bárki hírforrás lehet. Ön is, én is a mobiltelefonjámon, bárhol, bárhonnan, bármit mondhatok, amit bárhol, bárki, bármikor láthat. Hogy elhiszi, vagy nem, az egy más kérdés, de láthatja.
De hát a kérdésének a második része volt az érdekes, aztán ki a kutya nézi azt. Tehát, hogy lehet, hogy bárki a mobiltelefonján már csinálhat egy olyan honlapot, vagy bármit, amit reméli, hogy sokan néznek. De hát azért az az igazság, hogy a világon 7,5 milliárd ember él, abból talán 500 millió csinál valamilyen honlapot, és reméli, hogy sokan nézik. De minden valószínűleg szerint mondjuk azt, hogy 10 000-nek nézik sokan a honlapját, és a többire meg simán egyszerűen fütyülnek. Tehát olyan óriási a hír áramlás, hogy azt már senki nem tudja követni. Tehát, hogy én is, aki nagyon hírfalú vagyok, régen sokat néztem a televíziót, sok híradót néztem meg, már régen nem nézem a híradót, mert az előbb már említettem, hogy miért nem ad nekem szinte semmit. És megpróbálom azért minden este, amikor van egy kis időm lefekvés előtt vagy után, egy kicsit összegyűjteni az aznap híreit. De hát fáradtságos, annak ellenére, hogy tudom, hogy van az a, mondjuk azt, hogy 5-6 oldal, ahol azért többet kapok, ahol reálisabb, és ahol érzem azt, hogy na jó, hát azért ezek nem csak maraságot mondanak nekem, hanem a valóságot is, meg érdekes dolgokat is. De ez az is hozzátartozik, hogy meg kell néznem híroldalakat, de általában meg kell néznem még legalább egy-két külföldi híroldalt, ameddig úgy érzem, hogy úgy a fejembe az aznap hírei benne vannak. Ha nem nézek meg hozzá egy BBC-t, akkor a Brexitről egész biztos, hogy nagyon keveset tudok a magyar híradók alapján, és teljesen mindegy, hogy melyik magyar híradót nézem meg. Ha nem nézek meg hozzá egy németországi ARD honlapot, vagy pedig híradót, akkor meg egész biztos ezzel a észak közép-európáról sokkal kevesebbet tudok aznap.
Nyilván a médiát, az internetet is a gyerekek szemszögéből vizsgálják, amikor konferenciákat csinálnak róluk. Mi volt a benyomása? Veszélyként kezelik a média fejlődését a konferenciák résztvevői, vagy lehetőségként kezelik? Mert ez a két véglet szokott lenni. Van, aki szerint halálos veszély, megbolondít mindenkit, más szerint pedig életünk része, használni kell.
Életünk része, használni kell, de ugyanúgy életünk része az autó is, meg a bicikli, meg a roller, meg minden egyéb, amit használni kell. Csak addig, ameddig mindenki teljesen természetesnek tartja, hogyha kap a gyerek mondjuk egy motorbiciklit, egy mopedet, amit már viszonylag hamar használhat, olyan 16 éves korától kezdve, hogy akkor előtte le kell tegyen egy vizsgát, ami a jogosítványt biztosítja. Egy 8-10 éves gyereknek a szülei általában kezébe nyomják, vagy a tablettet, vagy a mobiltelefont, és aztán elengedik a kezét, és azt mondják, hogy na jó, hát Pistikém, szórakoztass magadat, vagy azt gondolják, hogy a gyerek ott játszik a gyerekszobába a számítógéppel, vagy a mobiltelefonnal, akkor minden rendben van.
Csendben van ami is.
Igen, csendben van a gyerek, nem nyávog, nincs semmi kívánsága, és ott van csendben. A szülőket tanítani kell arra, hogy, és a nagyszülőket úgy szintén, hogy az nem jó, hogy a gyerek egyedül fedez fel sok mindent. És lehet, hogy adott esetben akár a nagymama nem ért annyira a számítógéphez, vagy az anyuka, apuka se, mint a gyerek. Nem nagyon tudja, hogy most mi a fészkes fenét is csinál, és azokat a játékokat onnan varázsolta elő, de igenis a morális érzéke a nagymamának is, a szülőknek is sokkal fejlettebb, mint a gyereké. Tehát, hogyha nem csinálnak semmi mást, mint minden nap 20-30 percre odaülnek a saját gyerekeik mellé, és megnézik, hogy a gyerekek mivel játszanak, mivel foglalkoznak, természetesen megint türelemmel és nem ráerőltetve, tehát, hogy nem az legyen, hogy a gyerek azt gondolja, hogy már megint szigorúan kontrollálják, és a gyerek elmondja azt, hogy mit lát, mit foglalkoztatja őt, akkor sokkal egyszerűbb utána a gyereknek is, mert akkor a szülő meg tudja neki magyarázni, hogy figyelj ide, édes fiam, azért ezt látod, ez egy olyan játék, ahol el kell ütni, mit tudom én, gyalogosokat. És hogyha elütsz egy öreg nénit, akkor nem kapsz csak 50 pontot, ha elütsz egy középkorút, akkor kapsz 200-at, és hogyha egy fiatal, gyors sportolót elütsz, akkor kapsz akár 1000 pontot is. Ez erkölcsileg nincs rendben ez a játék. És hogyha ezt a szülő elmagyarázza a gyereknek, akkor a gyerek azt előbb-utóbb megérti. Azt is megérti, hogy avval a játékkal miért ne játszon többet. Azt is megérti, hogy ha beszélgetnek, hogy apuka kreditkártya számát miért ne adja meg vadidegeneknek. Vagy azt is megérti, hogy filmesztelen fotókat ne küldjön saját magáról, és ne rakja fel a saját honlapukra, vagy ne rakja fel a saját honlapukra, hogy jövő héten elmennek nyaralni, és két héten keresztül senki nem lesz a lakásba. Tehát a gyerekeket erre az nagyon-nagyon egyszerű dolgokra tanítani kell, és attól kezdve a gyerekek 90%-a remekül funkcionál.
De kinek kell erre megtanítani a gyerekeket? Már az iskolában meg kell tanítani? A szülőknek kell megtanítani, akik maguk nem feltétlenül kezelik olyan készségszinten az eszközöket, mint ahogy a gyerekek a születésük után 3 évvel már simán.
Hát éppen ezt mondtam az előbb, hogy az nem baj, hogy a szülő nem ért annyira a számítógéphez, de a morális alapjai sokkal fejlettebbek, mint mondjuk egy 10 éves gyereknek, és igen, a szülőnek, ha nem is ért a számítógéphez, oda kell ülni a gyerek mellé, és azt kell mondani, hogy figyelj, de Pisti, nézzük át, hogy mivel játszol, mi az, ami rendben van, mi az, ami nincs rendben, és akkor beszéljük meg. Ezek borzasztó egyszerű dolgok, nem kell a számítógéphez érteni, ahhoz kell érteni, hogy mikor van valami olyan a képernyőn, ami veszélyes a gyerekemre nézve. És azt pedig egy szülő teljesen egyértelműen tudja ítélni.
És azt is meg tudja, vagy meg kell mondani a gyereknek, hogyha néz a televízióban valamit, hogy az a bácsi meg a néni füllent ott? És azt is tudom, hogy miért füllent?
Igen. Igen, meg kell mondani a gyereknek, hogy sajnos, amit az a bácsi ott mondott, az nem igaz, mert különböző okokból, teljesen mindegy, hogy miért, de nem mondott igazat. Nem biztos, hogy mindig mindent meg kell magyarázni részleteibe, hogy adott esetben a sikkasztó miért mondja azt, hogy ő nem is sikkasztott, de ettől függetlenül azt lehet látni, hogy mit tudom én, egy közismert személyiség, akit a legfelsőbb bíróság is már mit tudom én, 6 év pereskedés után elítélt és éppen elküldte a börtönbe, azért, mert sikkasztottak az ember, azért nyugodtan megmondhatja, hogy ez a bácsit hazudott, sikkasztott, igenis most börtönbe fog menni, és teljesen mindegy, hogy azt mondja, hogy ő teljesen ártatlan, és nem csinált semmit.
Milyen a cégek hozzáállása a szolidaritáshoz, az úgynevezett társadalmi felelősségvállalás? Az elmúlt 30 évben azért gazdagodtak nálunk is társaságok. Többet lehet már adni, kívülről úgy képzelni az ember.
Ez különböző, mint ahogy mi mindannyian különbözőek vagyunk. Vannak olyan cégek, akik nagyon nyitottak, és szívesen segítenek különböző karitatív szervezeteknek, intézményeknek, kórházaknak, vagy akár a gyermekmentőnek, és vannak olyanok, akik elzárkóznak. Vannak olyanok, akik ezt olyan tessék-lássék csinálják, hogy ez is legyen kipipálva, és vannak olyanok, akik tényleg szívvel, lélekkel, és azt mondják, hogy nekünk ez a téma fontos, hogy ne legyen mondjuk beteg gyerek, és ezen a területen mi segítünk. Másik meg azt mondja, hogy ő fütyű rá, de hát azért, mit tudom én, az informatika területén szívesen segít. A harmadik meg egyértelműen azt mondja, hogy hagyják őt békén.
Hogyan kezelnek olyan új helyzeteket, amilyen például Kárpátalján, Ukrajnában van, amikor az ország fegyveres konfliktusban van egy másik országgal, de az nem ott zajlik, de nyilván érződik ott, hogy mi történik. Ez egy új helyzet.
Hát maradjunk abban, hogy mivel 1990-ben kezdtük, már elég gyakran láttunk fegyveres konfliktust, ha nem is szeretjük, és először is van egy alapelv. Ha fegyveres konfliktus van, akkor az önkénteseinket először is letiltjuk. Tehát egy önkéntes nem jöhet olyan helyre, ahol lőnek. Mert egyikünk sem, már az elnökség egyik tagja sem vállalja fel azt, hogy odaküld egy, öt vagy akárhány önkéntest valahova, ahol esetleg sérülnek. Úgyhogy simán egyszer letiltjuk őket. Az elnökség tagjai oda mennek, ahova akarnak. Ez a mi felelősségünk, tehát a saját felelősségünkre. Másodszor, ugye mi nem vagyunk harcos egység, ráadásul még riporterek sem, akik mindenáron a front első vonalából szeretnének borzasztóbbnál borzasztóbb képeket küldeni. Ahol oda tudunk úgy menni, hogy nem sérülünk, bár mondom, az elnökség tagjai felvállalhatják a veszélyt, és tudunk segíteni, akkor oda megyünk. Ha nem tudunk úgy oda menni, akkor az szomorú, de akkor nem megyünk úgy oda. Én csak példának mondom, hogy a horvát háborúba többször voltunk, borzasztóbbnál borzasztóbb képeket láttunk, és nem is értettük, hogy azok az emberek, akik korábban éveken vagy évtizedeken keresztül jól megvoltak egymással, most valami őrültség miatt miért lövik le egymást. De hát ilyenek az emberek.
Ez Jugoszlávia szétesésének után volt, amikor megkezdődött a szétválás és a háborúk időszaka.
Igen, és amikor volt mondjuk elsősorban Horvátország és Szerbia között egy komoly fegyveres konfliktus, de hát azért ott volt még Koszovó is, meg sok minden más is.
Más szervezetekkel a Nemzetközi Gyermekmentő együttműködik, mert korábbi beszélgetéseinkből más szervezetek vezetőivel az leszűrődött, hogy nem feltétlenül mindent magának kell csinálnia egy szervezetnek, hanem azokkal kell együttműködnie, akiknek nagy helyismeretük van ott. Így csinálja a Nemzetközi Gyermekmentő is?
Nem, egy kicsit másképpen csináljuk. Abszolút nem zárjuk ki, hogy együttműködjünk valakivel, de általában nem keressük ezt a lehetőséget. Mi azt szoktuk mondani, hogy mi elintézzük azt, amit el tudunk és el akarunk intézni, és ahhoz nekünk legtöbbször nem kell segítség, de van, amikor kell, és akkor kérünk segítséget is, mint ahogy tőlünk is kérnek segítséget, de mi azon a véleményen vagyunk, hogy a virágozzék 100 virág, és mindenki csinálja a saját dolgát, tehát nem biztos, hogy állandóan egymás kezét fogva kell elmenni egy problémás területre. Ha nem értek hozzá, akkor nem segítséget kérek, hanem nem foglalkozom avval a területtel. Ha megértek hozzá, akkor meg úgyis meg tudjuk oldani.
Milyen az a jogszabályi környezet, amiben dolgoznak? Számít-e önöknek ez, hogy milyen környezetben dolgoznak? Nyilván adózási kérdések vannak, munkaviszonyt szabályozó kérdések vannak.
Ebből a szempontból két válaszom van. Az egyik az, hogy borzasztó, a másik pedig szerencsére minden rendben van. Borzasztó, mert a minden civil szervezetet, így a gyermekmentőt is, a különböző kimutatások, szabályzók elöntötték. Igazából három munkatársunk a könyvvizsgálóval együtt, meg egy kicsit a jogászunk is, egyébben sem foglalkozik, mintsem, hogy a könyvelés és minden legyen rendben, hogy feleljünk meg a mindenféle fajta előírásnak, amit én be kell valljak, hogy egy kicsit nevetségesnek tartom, mert túl sok energiát fordítunk arra, hogy minden előírásnak megfeleljünk. Mondom például a GDPR-t, amit Brüsszelbe kitaláltak, és ami igazából végrehajthatatlan. Tehát egy szervezet, amely különböző helyről, akár kérés nélkül beérkezett kérelmekkel foglalkozik, azokat részben megvizsgálja és részben teljesíti, hogy a fészkes fenébe kérjen be Pistiké betegségével kapcsolatban a háttéranyagokat, hogyha 100%-ig betartom a GDPR-t, mert tulajdonképpen már a, mondjuk azt, hogy a Beregszászi kórház, vagy az Udvarhelyi kórháznak sem lenne szabad kiszolgálni engem, nem beszélve arról, hogy utána meg nem küldhetném a Heinpál gyerekkórházba át, vagy a Szemvejsz Egyetemre, hogy a gyereknek ez és ez a problémája, tudtok ebbe segíteni. Tehát ez az egyik. A másik pedig, hogy mindenhol változik sok minden. Mi 29 évvel, illetve egész pontosan akkor orvoscsoport nélkül már 30 évvel ezelőtt voltunk 89 karácsonyán először Erdélybe, ahol elkezdtünk segíteni, és az orvoscsoport működése teljesen rendben volt. Én mindig írtam egy levelet az éppen aktuális román egészségügyi miniszternek, akik vagy visszaírtak, vagy nem, de hát minden esetre bejelentettem, hogy jövünk. Az Európai Unióban, nem Romániában, az Európai Unióban megváltoztak az előírások. Ma ez úgy van, most már két évvel ezelőtt, hogyha egy orvos az Európai Unió egyik országából elmegy a másik országába, akkor a fogadó országnak bele kell egyeznie teljesen hivatalosan papíron és ital. Ez be kell adni a illetőnek a diplomáját, a jó hírnév igazolását, az életrajzát, a munkahelyét, és még sokáig tudom sorolni, hogy mi mindent. Ez enyhén szólva lelassítja az életünket, nem beszélve arról, hogy a román orvoskamara nem tartozik a világ legegyszerűbb orvoskamarái közé, és most már segítőkészek, kezdetben abszolút nem voltak azok, mert megmondtuk nekik, hogy ha fene-fené eszik, akkor is mi a román törvények betartásával most majd májusban le fogunk menni. Ebben a pillanatban ott tartunk, hogy már 15 orvosunknak megvan az engedélye, de minden egyes engedélyért meg kellett küzdeni. Teljesen mindegy, hogy azért, mert X, mondjuk azt, hogy Kovács néven kapta meg a diplomáját, de most már Kisné címen él, hogy miért volt névváltozás. Hát persze, hogy névváltozás volt, mert férjhez ment. De ez egy belügyminisztériumi igazolás kell. Ha valaki meg, mondjuk azt, ez most éppen a tegnap előtti, valaki sportorvos, akkor visszaírták, hogy hát a sportorvosok nem tartoznak hozzájuk, azt külön kell kérvényezni a minisztériumba. Szerencsére az illetőnek két diplomája van, már két orvosi diplomája van, akkor most megkértük az általános orvosi diplomájára az engedélyt.
Akkor... Ez eddig a rossz, de azt mondta, hogy egy másrésztről meg jó a környezet.
Igen. Mi a jó? Ezt hagyj fejezzem be, mert igazából vége is van. És már a jó hír igazolás az nem így van, nem úgy van. Borzasztó lassú, borzasztó komplikált. Nagyon gyakran a gyermekmentő szolgálat az első. Mi leszünk az első szervezet, aki ennek ellenére, a törvénymódosítás ellenére el tud menni, mert mondom, az első 15 orvos kollégának már megvan a engedélye. A jó meg az, hogy azért elég sok országot látunk, és azért elég komolyan rendben van a környezet Magyarországon, tehát hogy a ember, hogyha egy rendelőt akar nyitni, vagy rendelőt akar működtetni, akkor teljesen egyértelműen megvannak a szabályok, csak azokat kell betartani. Adott esetben, aki jön mondjuk az ANT-hez, és azt mondja, hogy na jó, de oda nem tettetek mosdót, mondjuk, hogy mondok egy egyszerű példát, oda tegyetek még egy mosdót, de pontosan tudjuk, hogy meg fogjuk kapni az engedélyt, nem kell vacilálni, hogy most mi kell még ahhoz, mert nem azon múlik, hogy jóba vagyok vele, vagy nem vagyok vele jóba, vagy szeretnek, vagy nem szeretnek. Megvannak az előírások, ezek az előírásokkal lehet rendelőt nyitni. Vagy megvannak azok az előírások, amivel adott esetben egy orvos önkéntesként tud dolgozni, bánom is én kajága röcsögén. Tehát, hogy nagyon sok minden pontosan kiszámítható, és ez nagyon egyszerűvé teszi az életünket. Ezek a jó oldalak.
Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Egyi Péter, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat alapító elnöke volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották, az infostart.hu, valamint az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kísérhetik. Köszönöm a figyelmüket, Exterde Tibor vagyok.
Köszönöm az interjút.